Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Dicsérjük Istent a 136. Zsoltárral. A 136. Zsoltár első versét énekeljük fennállva, aztán a 8. verssel bezárólag majd leülve, és mivel a referént minden vers után elénekeljük, nem mindenki szokta érteni, mit jelent az, hogy az Isten kegyessége megmarad mind örökre. Itt az Isten kegyelméről van szó. Nyugodtan mondhatnánk helyette azt is, hogy és az ő nagy kegyelme megmarad mind örökre, de hát már így szoktuk meg. Énekeljük az első verset fennállva, aztán a többit majd leülve. Örökkévaló Istenünk, akárhova nézünk, azt látjuk, hogy minden mulandó, elveszíti az értékét, csökken a teljesítő képessége, a használhatósága. Köszönjük, hogy most többször egymás után megvallhattuk, hogy van valami, ami örök. Magasztalunk téged, aki egyedül állsz az idő felett, és akinek a kegyelme az égig ér, és jósága a felhőkig, és akinek a kegyelmessége megmarad örökre. Köszönjük, Urunk, hogy a te kegyelmedből élhetünk mindnyájan, akkor is, ha erre még sose gondoltunk. Köszönjük, hogy eltűrsz minket, azt a sok istentelenséget, hitetlenséget, kételkedő döjföt, magabiztosságot és kétségbeesést, azt, hogy sokszor téged vádolunk a mi bűneink következményeiért, áldunk téged a te örökkévaló kegyelmedért és nagy türelmedért. De tudjuk, Urunk, hogy egyszer véget ér a kegyelmi idő, és a te kegyelmed ugyan örök, de a lehetőségek nem ismétlődnek vég nélkül, hogy mi megragadjuk a te kegyelmedet. Ezért szeretnénk azt most megragadni. Nem csak megköszönni, hanem szeretnénk elkezdeni igazán a te kegyelmedből élni. Tedd világossá számunkra, hogy mit jelent ez. És ragyogtasd föl ma előttünk, hogy milyen gazdagságot jelentene ez a számunkra. És kérünk, hogy te magad győzd meg minket arról, hogy minden egyéb ajánlat és kínálat csak szegényebbé tehet bennünket. Beszélj velünk most, kérünk úgy, hogy adj nekünk értelmes szívet is, hogy lehessen a szívünkre beszélned. Hogy készek legyünk igazat adni neked, engedni neked, és ha te ajándékot kínálsz, bizalommal nyújtsuk a kezünket, hogy elfogadjuk azt. És ha te óvsz valamitől, akkor ne játszunk még a gondolatával se, hogy mi lenne, ha mégis belemennénk abba. Segíts el minket most világos látásra és belső határozottságra, Add nekünk azt az eltökéltséget, ami egyre jobban hiányzik ma az emberekből, de ami a tiédet mindig jellemezte. Taníts minket egyértelmű és visszavonhatatlan igent mondani neked, és ezzel együtt nemet mindarra, ami tőled eltávolítana, vagy elszakítana. Kérünk téged, ajándékozz meg ebben a csendben most, a te életet teremtő és életünket tápláló szent igéddel és szent lelkeddel. Amen. Ma is azt az igét szeretném olvasni, amiről múlt vasárnap beszéltünk, a Mózes 5. könyve 26. részének 11. versében így szól Isten. Örömet találj mindabban a jóban, amelyet ád néked az Úr, a te Istened és a te házad népének. Múlt vasárnap örömkeresőbe indultunk. Láttuk, hogy Isten azt akarja, hogy az ember örüljön, hogy az édenkerten kívül is megtalálja azokat az örömöket, amiket Isten az ő végtelen kegyelméből elkészített neki. Sőt, hogy visszataláljon az öröm kimeríthetetlen forrásához, az élő Istenhez. Hiszen a vele való hitbeli közösség teszi lehetővé azt, hogy valaki minden helyzetben örülni tudjon. Hogy aközött a sok nyomorúság között is, amiközt élünk, mi Istenben, ahogy Pál apostolt idéztük, az Úrban szüntelen tudjunk örülni. És azt a biztatást, ha tetszik, házi feladatot vittük magunkkal, hogy keresd meg, találd meg az Isten által neked elkészített örömöket. Azt mondhatná erre valaki, és mondta is, hogy ez valóban így van, Isten csak ugyan elkészít nekünk sokféle örömöt. Például a múltkor az történt, hogy valaki kiküldetésbe ment a munkahelyéről egy dunántúli városba, egy kolléganőjével. Útközben nagyon jól elbeszélgettek. Régen érezte már ez a férfi, hogy egy másik ember ennyire megérti őt, ilyen őszintén érdeklődik a dolgai iránt, és ennyire tudja sajnálni az elszenvedett sérelmei miatt. Annál jobban esett ez neki, mert egy kicsit megalomlott a házasságuk, sőt az utóbbi időben már nem is igen beszélgetett a feleségével. De az az asszony is elmondta, hogy náluk sem tökéletes a harmónia, így aztán nagyon jól esett megbeszélni a dolgaikat. Sőt, olyan ajándékot készített Isten, hogy az asszony családjának van a Balaton közelében egy kis nyaralója, és a kiküldetésből visszafelé ott töltöttek egy nagyon kedves, meghitt napot. Azóta van értelme újra az életének. Érdemes reggel fölkelni, mert tudja, hogy valakinek ő nagyon fontos. Íme így segít Isten azokon, akiknek az élete már teljesen örömtelenné vált. Jó lenne, ha itt most elkezdhetnénk beszélgetni, és mindenki elmondaná, hogy mit gondol erről a történetről. Hogyan szól az alapigénk? Örömet találj mindabban a jóban, amit az Úr, a te Istened ad neked, és a te házad népének. Vajon ezt az örömöt, amit ez a férfi itt kapott, Isten adta-e neki? Vajon minden örömöt Isten készíte el a mi számunkra? Hiszen itt valaki éhes volt a megértésre, egyben az örömre, minden olyan szépen el volt készítve, nem ő választotta ki az utitársát, a főnök jelölte ki kettőjüket erre a hivatalos útra. Olyan jó volt tapasztalni a másik megértését, együtt tölteni azt a napot, kinek ártottak ők ezzel. És ime egy ember boldogabb lett tőle. Biztos Isten készítette el nekik. Nos, erre a kérdésre ma nagyon világos választ kell találnunk a Szentírásból, és akárki, akár milyen váddal fog is illetni, ma nagyon határozottan szeretném hirdetni azt, amit Isten igéje nekünk erről tanít, mert az életünk sokszor hívő emberek életének a sok gyöngesége, tétovasága, bukása, szégyene, gyalázata mögött az van, hogy itt nem látunk, vagy nem akarunk látni és cselekedni olyan világosan és határozottan, ahogy azt a Szentírás mondja. Éppen ezért alapigényből, aminek múlt vasárnap az első felét hangsúlyoztuk, hogy örömöt találj mindabban a jóban, amit az Úr te Istened ád néked és a te házad népének, ennek ma a második felét hangsúlyozzuk. Amit az Úr ád neked és a te házad népének, abban találj örömöt, mert nem minden örömöt az Úr készít el. Miért más is készíthet nekünk örömöket? Hát hogyne? Hadd idézzek Jakab leveléből egy mondatot, az nagyon világossá teszi ezt a kérdést. Az első rész 17. verse így hangzik, minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá. Tehát vannak ajándékok, adományok, amik felülről valók. És vannak ajándékok, amik alulról valók. Ami felülről való, az jó és tökéletes. Ami alulról jövő kínálat, az csak árt nekünk. Ami felülről való, az a világosságok atyától száll alá. És ami alulról való, azt a sötétség fejedelme kínálja nekünk. És itt kell tudni nagyon világosan különbséget tenni. Mert az ördög is segíteni akar az embernek, legalábbis ezt mondja. Csak ezért a segítségért az üdvösségével fizet. Az Édenkertben is azt állította, hogy segíteni akar. Ha rám hallgattok, mondta, olyanok lesztek, mint az Isten. Jónak és gonosznak tudói. Mi rossz lehet abban? És mivel elkezdett rajta gondolkozni Éva, és közben le nem vette a szemét a tiltott fa gyümölcséről, egyre inkább megerősödött benne az ördögi gondolat, hogy szép ez a gyümölcs, biztosan jó is, semmi látható különbség nincs e közt és a többi közt, szakított azért arról, és már adta a férjének is. Belement ebbe a csapdába. Alulról kínált valaki ajándékot neki, ezt elfogadta, és az életével, az üdvösségével fizetett érte. De honnan lehet azt megtudni, hogy egy ajándék felülről való, vagy alulról való? Onnan, hogy Isten világosan megmondja, hogy mit kínál ő nekünk. Ami az ő igéjétől eltér. Ami az ő írott igéjével ellentétes, az biztos, hogy nem tőle való. Ha százszor annak látszik, akkor sem. Ezért életkérdés ebben a szellemi zűrzavarban, amiben mi ma élünk, hogy egyre mélyebben, egyre világosabban ismerjük, értsük, bensőleg azonosulva a magunkévá tegyük Isten szent igéjét, ami a Bibliában található. Nincs más iránytűje az embernek, ami megóvja az eltévejedéstől. Mondok egy közismert bibliai példát. Jónást Isten Ninivébe küldi, hogy azt az elvetemült várost is megmentse a pusztulástól. Jónást nem akar oda menni, de elindul azért, lemegy a legközelebbi kikötőbe, ott éppen talál egy hajót, amelyik indulni készül, éppen van még hely a számára rajta, éppen van annyi pénz nála, hogy ki tudja fizetni a hajóbért, fölszáll tehát erre a hajóra, és elindul Tarziszba, ellenkező irányba. A felületes szemlélő mondhatná, hogy hát nem az Úrtól volt elkészítve az a hajó. Éppen minden stimmelt. Nem az Úrtól volt elkészítve. És ebbe belepusztult a hajó rakománya, és keservesen kellett megtanulni a Jónásnak, hogy ez nem az Úrtól elkészített út volt, még akkor se, ha minden olyan szépen összejött, mint az említett Dunántúli úton. Honnan tudjuk azt, hogy nem az Úrtól volt? Mert megmondta az Úr világosan, hogy Ninivébe menjél. Az arra van, Jónás meg emelre indult. Tehát hiába van minden elkészítve, és hiába tanácsolta volna minden vallásos barátja is, hogy erre menjél, ő neki azt kellett volna mondania, hogy ha belepusztulok is, oda megyek, mert ezt mondta az Úr. És ami attól eltér, vagy pláne azzal ellenkezik, az nem az Úrtól van. Akkor se, ha minden szépen összejön, és egészen úgy látszik, hogy emiatt semmi baj nem történik. Az igében megvan írva, hogy ne légy házasságtörő. Az, hogy ne paráználkodj, hogy ezt jelenti. Ez a férfi ezen az úton kitört a saját házasságából, és betört a kolléganője házasságába. Azok az örömök, amiket ezen az úton szerzett, biztos, hogy nem az Úrtól voltak. És egyáltalán nem biztos, hogy senkinek sem áltottak vele. A nyári csendes heteinken kétségbeesve látom, hogy mi kárt okoz gyermeklelkekben egy-egy válás. És ez így szokott kezdődni sokszor. Amikor olyan szépen minden összejön, egy kellemes nap, végre ő megért, azt kapom tőle, amit a feleségemtől egy életen át hiába vártam, és észre sem veszi, hogy elhintették a gyomok magvait, és az ott nő, és egyszer valami tragédia lesz belőle. Ezért hangsúlyozza itt Isten, hogy örömet találj mindabban a jóban, amit az Úr, a te Istened áld néked, és a te házad népének. Ha valami úgy öröm, hogy csak te örülsz, és a házad népe szenved miatta, az nem az Úrtól való öröm. Ő olyan örömöt ad, ami rajtad keresztül az egész társaság életét megszépíti. Olyan jó lenne, ha engednénk, hogy Isten leleplezze ma a legnemesebb, a legszebb vágyainkat, elképzeléseinket is, amikről már azt hittük, hogy ez az Úrtól van, ha annak nem örül a házunk népe, ha az nem egyezik Isten igéjével minden ponton, akkor az nem tőle elkészített öröm, vállalkozás vagy feladat. Ezt kell nekünk felismernünk, és mindarra, amit Isten kínál, bizalommal igent mondani, még ha egy-egy próbába, szenvedésbe van becsomagolva akkor is, abból öröm lesz, és áldás lesz rajta, ha ő adja. És mindarra, amit nem ő kínál, határozott nemet mondani, és el se szabad kezdeni vele foglalkozni. Hogy de ha mégis, akkor csak egy kicsit, csak megpróbálom, biztos, hogy baj lesz belőle. Nekünk és a házunk népének. Hadd mondjak néhány szép példát arra, amikor Isten valóban hívő gyermekei ezt következetesen áldozatok árán is megvalósították az életükben. Dániel 10 éves fiú volt, amikor Nabukodonozor elpusztította Jeruzsálemet, és az izraeli ifjak színejavát elhurcolta Babilonba. Külön nevelést adtak nekik, meg kellett tanulni először is az elnyomó hatalom nyelvét, elsajátítani a vallását, első mindig az ideológia, közben tömték őket, osztályon felüli elemózsiát kaptak külön konyhán, és meg igyekeztek megtanítani sok mindenre. És mit olvasunk erről a, majdnem azt mondtam, kisfiúról, erről a fiúról? Dániel azonban eltökélte az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és azzal a borral, amelyből ivott, és kérte az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie. Dániel egyszer határozott igent mondott Isten igéjére. Az igében megvan írva az is, hogy mit lehet enni és mit nem. Ez az ő számára isteni parancs volt. És egy ilyen lehetetlen helyzetben, mint deportált fiú, még mindig ragaszkodik az igéhez. Hát ez illúzió, hát majd ő vele kivételt tesznek. Hát hogy képzeli? Akár az életével is fizethet érte. Ez engedetlenség. Ott nincs diskurálás arról, hogy ki mit eszik, meg mit nem eszik. Örüljön, hogy ilyen jót kap. Ő azonban eltökélte magában, hogy ragaszkodik Isten igéjéhez. és előáll ezzel a képtelen kéréssel a fő udvarmesterhez, hogy ő nekik ne kelljen disznóhúst tenni, meg ne kelljen bort inni, adjon nekik zöldségféléket, meg vizet, meglátja, hogy nem fogynak le ettől. Isten elvégezte ennek a pogány embernek a szívében, hogy engedett a fiú kérésének, ami megint tiszta képtelenség, de Isten szokott ilyeneket csinálni. És akkor mit olvasunk? Engedett nekik ebben a dologban, és próbát tett velük 10 napig. 10 nap múlva pedig szebbnek látszott az ő arcuk, és testben is kövérebbek voltak mindazoknál az ifjaknál, akik a király ételével táplálkoztak. Elvette azért a felügyelő az ő ételüket, és az ő italukul rendelt bort, és adott nekik zöldségféléket. Az Isten pedig adott ennek a 4 gyermeknek tudományt, minden írásban való értelmet és bölcsességet. Egyszer igent mondott Isten akaratára, és ebben benne foglaltatott még az étrend is, és ehhez ragaszkodik. És ez az igen azt jelentette, hogy ezzel együtt nemet mondott mindarra, ami ettől eltántorítaná. És Isten különösképpen megáldotta ezt a döntést. Egy kicsit később, a fogság után, Nehémiás hazamegy, hogy megépítse Jeruzsálem kőfalait. Nehezen halad a munka, kevesen vannak. Körül a gúnyolódó és fenyegető ellenség. És akkor végül segítség érkezik. Az ellenség közül néhányan azt mondják, hogy hadd építsünk mi is veletek együtt. És mit mond Nehémiás? Nem veletek kell nekünk ezt a falat megépítenünk. És nem fogadja el a felkínált segítséget. Minden munkás kézre szükség lenne. Gőgös Nehémiás? Nem. Isten világosan megmondta neki, hogy kik építhetik ezt a falat. És mivel ő a szem előtt tartja, ezért világosan érzékeli, hogy a szándék itt nem tiszta. Ezek nem a falat akarják építeni. Ezek be akarnak épülni a népbe, hogy belső ellenségként álltsanak nekik. Köszönjük, ebből nem kérünk. Inkább tartson tovább, inkább még rövidebbek lesznek az éjszakáink, de ebből nem kérünk. Miért? Mert nem az Úrtól felkínált segítség. Isten gyermekei ezt érzékelik. És aki az Isten igéjét komolyan veszi, az mer ilyen nehéz helyzetben is nemet mondani. Lesz, ami lesz. Holnap olvassuk majd a kalauzunk szerint a Cselekedetek könyve 16. részét. Éppen azt a szakaszt, ahol Pál apostolék megérkeznek Filippibe, és ott egy jövendő mondás képességével megvert kislány elkezdi kiabálni az utcán, hogy ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, és az üdvösség útját hirdetik nektek. És Pál leállítja, kiűzi belőle ezt a tisztátalan lelket, aminek aztán az lesz a következménye, hogy őket összeverik, börtönbe csukják, és nagyon sokat kell szenvedniük. Miért hallgattatja el? Hát örüljön az ingyen reklámnak. Hát nem igazat mond ez a kislány? A magasságos Isten szolgái és az üdvösség útját hirdetik nektek. Tiszta igaz? Igen ám, csak hogy Pál nem csak azt nézte, hogy mit kínál valaki, hanem azt is, hogy ki kínálja azt. Ez a leány nem az Isten szent lelkétől indítatva szól, hanem démoni lélektől. Akkor köszönjük szépen, nem kérünk belőle. És ha ez utat készít az evangéliumnak, nem készít utat. Csak úgy látszik. És a látszat nem csalja meg azokat, akik megtanulnak határozottan engedelmeskedni Isten igéjének. Mondhat, amit akar, mivel tisztátalan lélek mondja belőle, nem kell. Hallgasson. De ez nekünk most olyan jól jönne. Ne jöjjön jól semmi, ami alulról jövő ajándék. Nem kérjük, el vele. Akárhol nyitjuk ki hasonló szituációban a Bibliánkat, azok, akik valóban Isten gyermekei voltak, akiket a Szentlélek vezetett, akik tudták, hogy mit jelent engedelmeskedni, azokat mindenütt ez jellemzi. Határozott és visszavonhatatlan igen mindarra, amit Isten mondott és kínál, és ugyanilyen határozott és megmásíthatatlan nem mindarra, ami nem Istentől jön, és ami alulról való. Két kérdésre kell nekünk ma nagyon becsületesen válaszolnunk. Elfogadunk-e mindent, amit Isten kínál nekünk? Örömet találj mindabban a jóban, amit az Úr, te Istened ad neked és a te házad népének. A testi ajándékokat is, a lelki áldásokat is kell nekünk például minden reggel az az ige, amit Isten kínál nekünk. Nem biztos, hogy mindenkinek kell. Van, aki fitymája, félreveti. Vagy nem gondol semmit, csak éppen nem fogadja el. Kell nekünk az az üdvösség, amiért Jézus az életével fizetett? Kell nekünk a bűnbocsánat? Vagy még mindig ezzel az ócska szöveggel mentegetőzünk a Szent Isten előtt, hogy nem öltem, nem loptam, nem elboltam, stb. Soroljuk, én tulajdonképpen nem is vagyok bűnös. Az azt jelenti, hogy nem kell. Az az ajándék, ami nélkül soha nem fogunk üdvözülni. És elfogadjuk-e mi Isten kezéből a próbákat, amikor egyszer csak áthúz egy tervünket? A veszteségeket. Ki tudjuk-e mondani azt, amit Jób az iszonyatos veszteségei közepette? Hogy mindazt, amin volt, az Úr adta, most nem tudom, hogy miért, de az Úr elvette, és ettől függetlenül legyen áldott továbbra is az Úr neve. Az egészből nem ért semmit, hogy ez mire jó, de elfogadja Istentől. Aztán az elfogadás után megbeszéli vele, elmondja Istennek a lázadásait, a kételjeit, a háborgását is, fölteszi a kérdéseit, és a végén választ kap a kérdéseire. És még ajándékokat is kap. Így elfogadni Istentől. Tehát ez az első kérdés. Elfogadunk-e Istentől mindent, amit ő ad nekünk? És a második kérdés, készek vagyunk-e határozott nemet mondani mindarra, amiről tudjuk, hogy nem ő kínálja. Valaki kapott egy levelet most a napokban, névvel címezve, a levélben többször is, nem külön beleírva, hanem ugyanolyan nyomtatással Becses nevét olvashatta. Ön egy szerencsejátékon nyert 5 millió forintot. Amennyiben az itt mellékelt áruk közül valamit megrendel, jelentkezzék érte. Mit csinált vele? Apróra összetépte, és a szemétkosárba dobta. De hát milyen vétek ez? Hát hogy juthat az ember 5 millió forinthoz? Azt föl lehetne használni Isten céljaira. Ha ez Istentől való ajándék lenne. Honnan tudja, hogy alulról jövő ajánlat? Honnan, hogy ön szerencsejátékon nyert, és az egész ködös és homályos, honnan ismerik őt, nem beteg szerencsejátékon, és így tovább. Más valaki kap egy levelet, hogy jelentkezzék egy csodálatos helyre, két személyre szóló utazása, és párhuzamosan rendeljen meg az itt mellékelt okkult könyvekből valamennyit. Ő elkezdett gondolkozni. Megrendelem a könyvet, eldobom, és ezt a két jegyet, mivel átruházható, még ez is benne volt, odadom meglepetésként a szüleimnek. Ez az, amiben nem megy bele Isten gyermeke. Eddig sem megy el ezen az úton. Ha ez az ára, meg ez a forrása, akkor a tűzben a helye. És később se jut eszembe, hogy én bolond pedig elutazhattam volna oda. Akkor lettem volna bolond, hogyha az alulról jövő kínálatot elfogadom. Mert annak nagyon nagy ára van mindig. Csak ezt nem vesszük mi komolyan, mert szellemileg annyira vakokká váltunk. Egy fiatal embernek nagyon nagy szüksége lenne most egy kis pénzre, azért, hogy ősztől az életét tovább folytathassa, keres magának állást, és kapott egy jó ajánlatot. Igazi, könnyű nyári pénz, de ide figyelj, nem kell róla beszélni, azt mondjuk, hogy, és itt ő közbeszólt, és azt mondta, hogy ne folytasd. Köszönöm, akkor nem kérem. Mi az, hogy akkor? Hát ha azt kell mondani, ami nem felel meg a valóságnak, meg nem szabad róla beszélni, akkor ezt sötétben kell csinálni. akkor köszönöm, nem kérem. És nem értették. Nincs szüksége a pénzre? Dehogy nincs. Keresi tovább a munka lehetőséget. De ő Istentől felülről vár jó adományt a világosságok atyától, és nem a sötétség fejedelmétől. Nem könnyű ám néha kimondani ilyen nemeket. És olyan szégyelni való az, testvérek, hogy sokszor még hívők is ezt túlzásnak tartják. Az Istennek való engedelmességet túlzásnak. Ez leplezi le azt, hogy milyen kisigényű és nívótlan sokaknak a kereszténysége. Hogy fogalmunk sincs arról, mit jelent döntéseket hozni. Ezért kell látni azt sokak életében, amit Heisenberg így ír az egyik munkájában, hogy életünk legtöbb gyengeségének az az oka, hogy a cselekedeteink mögött nincsenek döntések. Férfias, kemény döntések. Hogy átgondoltam, látom világosan, ez igen. És akkor is igen, ha árat kell érte fizetni. És mivel erre igent mondtam, az összes többire, ami ettől idegen, nemet mondtam. És adott esetben újra nemet mondok, és harmadszor is nemet mondok, és el sem kezdek alkudozni és gondolkozni róla. Akiben ott van ez a határozottság, annak néha nagy áldozatokat kell hoznia, de az halad előre a hitben, és azt használhatja Isten mások javára is. Az ilyen emberen keresztül valóban mennyei erők áradnak át. Mert az ilyen ember használható eszköz lesz Isten kezében. Ne csak azt nézzük, hogy mit kínálnak, hanem hogy ki kínálja. Egyezik-e az Isten igéjével? Ígérte ilyet, ami Urunk? A világosságok atyától jön ez, vagy a sötétség fejedelménytől. Mert a körülmények még nem minősítenek semmit. Az, hogy éppen ott a hajó, meg éppen indul, meg éppen van annyi pénzem. Ellenkező irányba. Ez nem minősíti ezt a hajókázást. Mint ahogy meg is kellett tennie keservesen Jónásnak visszafelé az utat a Cethalban. Jézus Krisztus igazán éhes volt már a 40 napi böjt végére, és a 40 napi böjtjének a végére ért már, igazán jogos volt az ördög ajánlata, hogy neked van hatalmad, itt vannak a kövek, változtasd őket kenyerekké. És Jézus nem változtatta a köveket kenyerekké. Pedig éhes volt, pedig már nem akart tovább böjtölni, pedig lett volna hatalma, miért nem változtatta? Mert alulról jött a kínálat. És nem igaz, hogy ez senkinek nem okoz kárt. Az atyával való kapcsolata ment volna tönkre rajta. Mint ahogy sok-sok emberi kapcsolat is tönkre megy egy-egy ilyen sötét dolgon. Jó lenne, ha Jézus határozottsága lenne a példa számunkra, sokféle megingásunk, félelmünk, bizonytalanságunk közepette. Olyan kétségbeejtő az, hogy rohamosan szaporodik azoknak a férfi ismerőseimnek a száma, akik vagy maguk mondják el, vagy a feleségük, vagy gyerekeik, hogy apuka beleszeretett egy másik nőbe, és most ott szenved szegény kettőjük között. Mert nem tudja, hogy kihez ragaszkodjék, hiszen szereti a feleségét, és imádja, mondta a múltkor valaki a gyerekeit, de hát most már nem hagyhatja magára azt a másikat sem, felelőssé lett érte, milyen törést jelentene annak az idegennek az életében, hogyha ő egyszer csak hátat fordítana neki. És ő most szenved, hogy a szívünk meg ne szakadjon. Istentől készített ajándék ez? Ez a kérdés, hogy melyikükért felelős, egyszer már eldőlt. Amikor egy nőnek azt mondta, hogy hozzám jössz-e feleségül, és én hozzád holtig hű akarok maradni. Az lehet, hogy közben megromlott ez a kapcsolat. Az lehet, hogy nagyot csalódott a másikban. Minden lehet. De ez nem kérdés, hogy ő kihez tartozik, és kiért felelős. És valahogy ezen belül kellene helyrehozni. És ha egy ennyire megromlott házasság rendbe jön és meggyógyul, az mindig így szokott meggyógyulni. Hogy emberek Isten előtt megalázzák magukat, nemet mondanak minden egyéb kapcsolatra, vagy arra, ha másik fontos állat kapcsolatra, itt keresik meg a maguk bűneit és mulasztásait, vagy ezt vállalják el teherként, mert néha már azzá vált, És akkor következik az az ige, hogy szenvedjétek el egymást szeretetben, senkinek se kívánom, de aki vállalja, így is kiderül, hogy utána csodák történnek, de ehhez kellett egy ilyen kíméletlen döntés, amikor önmagával szemben volt kíméletlen az ember, hogy mivel ennek az egy nőnek én egyszer igent mondtam, ez azt jelenti, hogy az összes többinek a világon nemet mondtam. És ehhez tartom magam. Ide kellene felnőni. Meg ehhez erőt kérni és kapni Istentől, és akkor nem okoznánk annyi tragédiát, ami házunk népének, meg magunknak. És akkor megtalálnánk az örömöt mindabban a jóban, amit az Úr, ami Istenünk készít el nekünk. Én tudom, testvérek, mint lelki gondozó, hogy könnyű erről így beszélni, meg felemelhetem a hangomat, meg kitehetjük a hangsúlyokat, de néha rettenetesen nehéz egy ilyen döntést meghozni, és ahhoz tartania magát az embernek. De kiutat, szabadulást, megoldást, vagy újabb tragédiák elkerülését csak így érheti el valaki. Készek vagyunk-e elfogadni mindent, amit az Úr, ami Istenünk ad nekünk, ami ránézésre nekünk rossznak tűnik, azt is, ha ő adja. Meg fogjuk benne találni az örömünket, és ami házunk népének is áldás lesz. És készek vagyunk-e legalább engedni most Istennek, hogy Uram, te bátoríts engem, és add, hogy határozott nemet mondjak arra, amivel már elkezdtem játszani, vagy amiről eddig nem is tűnt föl, hogy esetleg nem tőled való. Hadd lássam ezt világosan, és én kész vagyok neked engedni. Ha ezért árat kell fizetni, akkor is. Ha valaki, akkor Jézus Krisztus adott nekünk erre példát. Milyen árat fizetett azért, hogy minket Isten gyermekeivé tehessen. És ha neki nem volt drága az ő tiszta és bűn nélküli élete, akkor nekünk se legyen drága az, hogy bűnökkel, vagy tisztátalan kapcsolatokkal, vagy gondolatokkal szakítunk, annak érdekében, hogy az Istentől elkészített öröm kiteljesedjék az életünkben, és kicsorduljon a szívünkből, még a házunk népére is. Imádkozzunk. Istenünk, te azt mondtad, hogy nem vetsz reánk elhordozhatatlan igát. És te most sem terhekről beszéltél, hanem örömökről. Megvalljuk bűnbánattal, hogy mi terheljük meg nagyon sokszor magunkat és egymást. Mi terheljük meg a lelkiismeretünket. Elfolynak drága energiáink tisztátalan csatornákon. Törjük a fejünket, hogy hazugságainkat hogy leplezzük újabb hazugságokkal. Aztán néha szégyeljük magunkat, és rohanunk tovább megint, és igyekszünk meggyőzni magunkat és másokat, hogy egy ilyen világban nem lehet másként élni. Könyörülj rajtunk, és taníts meg minket mégis egy tisztátalan világban tisztán gondolkozni és élni. Minden erőtlenségünk, gyávaságunk, bizonytalanságunk ellenére határozott döntéseket hozni. Ajándékozz meg a te szent lelkeddel, hogy tudjuk tartani magunkat a te igédhez, hogy értsük a te igédet. Kérünk, ne vigyél minket, és ne engedj minket olyan helyzetekbe, ahol nem tudunk kiigazodni. Ahol annyira összekavarodunk már, hogy nem látjuk, melyik az általad mutatott út. Ajándékozz meg mindnyájunkat, akik most itt vagyunk, tiszta látással, hogy mi az, amit te kínálsz, és mi az, ami alulról jön. És ajándékozz meg minket belső erővel, hogy még ma tudjunk dönteni, és annak megfelelően cselekedni. És ne csúszunk vissza, és ne sodorodjunk el újra, és ne lehessen becsalni minket csapdákba. Hadd legyen veled olyan szoros közösségünk, hogy leperegjen rólunk minden kísértés. Védj körül a te oltalmaddal. És segíts a hitnek a pajzsát tartani magunk előtt, amellyel a gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjuk. Így tégy minket áldássá, házunk népe számára is. Könyörgünk, Urunk, hogy ezt a bátorítást adjad azoknak is, akik csendes heteken vannak ezen a nyáron. Kérünk, áld meg azt a nagy csapatot, amelyik tegnap indult el Neszmélyre. Te magad beszélj ott, külön-külön velük. Olyan nagy szükség van a gyülekezetünkben is, meg másutt is, élő hitű, néked szolgáló emberekre. Hadd legyen a te műhelyed, azaz otthon, és hozzá haza ilyeneket. És áld meg, kérünk, a most következő zenei heteket is, és minden gyermek és ifjúsági konferenciát, és minden lehetőséget, ahol csak egy fél órára is valaki a te igéd előtt meghajol. Legyen a te igéd egyre többünk lábainak, szövétneke és ösvényünk világossága. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A 272. ének harmadik versétől végig, mind jó, amit Isten tészen, ő engem meg nem utál. A reménységnek Istene pedig Töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által. Amen.